János evangéliumából olvasom az ige szakaszt, azt a részt, amiről majd a prédikáció fog szólni. A János evangéliumának az első részéből, a 19. verstől. Ez János bizonyságtétele. Amikor a zsidók papokat és lévitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék tőle, ki vagy te, akkor vallott és nem tagadott. Ezt vallotta. Én nem a Krisztus vagyok. Ekkor megkérdezték tőle, hát akkor Illés vagy te? De kijelentette, nem az vagyok. Proféta vagy te? Így válaszolt, nem. Ezt mondták tehát, ki vagy? Hogy választ adhassunk megbízóinknak, mit mondasz magadról? Erre ő így felelt. Én kiáltó hang vagyok a pusztában. Készítsetek egyenes utat az Úrnak, ahogyan Ézsaiás próféta megmondta. A küldöttek között voltak farizeusok is, és ezek tovább kérdezték őt. Miért keresztelsz tehát, ha nem te vagy a Krisztus, sem Illés, sem pedig a próféta? János így válaszolt neki. Én vízzel keresztelek, de közöttetek áll az, akit én nem ismertek, aki utánam jön, és akinek sarulya szíját megoldani sem vagyok méltó. Ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János keresztelt. Másnap János látta Jézust, amint jön felé, és így szólt. Íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. Ő az, akiről én megmondtam, utánam jön egy férfi, aki megelőzött engem, mert előbb volt, mint én. Én nem ismertem őt, de azért jöttem, és azért keresztelek vízzel, hogy ismerté legyen Izrael előtt. Így tett erről bizonyságot János. Láttam, hogy a lélek leszállt az égből, mint egy galamb, és megnyugodott rajta. Én nem ismertem őt, de aki elküldött engem, hogy vízzel kereszteljek, ő mondta nekem, akire látod a lelket leszállni és megnyugodni rajta, ő az, aki Szentlélekkel keresztel. Én láttam és bizonyságot tettem arról, hogy ez az Isten fia.
Minden völgy szakadék legyen feltöltve ma még, minden hely és halom komolyan szép, elvadult földeken kösvét egyengessetek, minden rögös út simává legyen, mert egy szó kiállt a pusztán át, a mar készítsétek az Úrnak útját, mert egy szó kiállt a pusztán át, a mar készítsétek az Úrnak útját, és ha majd minden kész, Ön a rétvát segítség, minden szem látja majd az Úr dicsőségét, mert egy szó kiállt a pusztában át, a mar készítsétek az Úrnak útját, mert egy szó kiállt a pusztában át, a mar készítsétek az Úrnak útját.
Reggelt kívánok mindenkinek! Látom, hogy mikrofon. Igen, igen. Köszönöm, hogy ezt emlékeztetek. Múltkor nem vettem észre, de azt hallottam, hogy annyira hangos voltam, a mikrofonon, szerintem azért nem ültek az emberek itt elő, hanem hallották, hogy kibírhatatlan volt. De legalább több hely van nekem. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Az Úr jó hozzánk, olyan gyönyörű szép napunk van végre, ugye egész héten esett az első, és kis sütött a nap ma reggel, nagyon jó. És jó látni az új arcok ma reggel. Tegnap este nagyon jó éreztük magunkat, ez olyan tök faragás programon, nagyon jó volt látni a gyerekeket. Jó velük, nagyon jó volt velük lenni, és jó látni azok az új barátok, akik ma reggel is jöttek onnan a programra. Köszönjük szépen, hogy eljöttek ma reggel, nagyon jó. Ma reggel, ugye mi kis gyülekezetünknek a második alkalmunk. Nagyon izgalmas, hogy elindultunk ezzel a gyülekezettel, bízunk az Úrban, hogy ő ad nekünk növekedést, és ő fog minket megáldani. És nagyon jó már tapasztalni ezt a sok-sok áldást, amit ő már adott nekünk. Az az én tervem, hogy a János evangéliumot szeretnék hirdetni nektek. És úgy szeretném ezt csinálni, hogy elkezdtük múlt héten János 1, és az első 18 verset vettük, és ma folytatnák a 19. verstől a 34. vers, és így fogunk végigmenni a János evangéliumon. Tehát ahogy beszéltük a múltkor, hogy azért is választottunk a János evangéliumot, János írta, ő volt a legjobb barát Jézus Krisztusnak. És az az ő cél ebben az evangéliumban, vagy levélben, hogy ő kezd bemutatni különböző embereket, hogy bizonságot tegyenek az Úr Jézus Krisztusról. János szeretne bemutatni nekünk Jézus Krisztust másokon keresztül, hogy ők mit mondtak Jézus Krisztusról. És az első embert, aki ő felhasznált ebben, az keresztelő János. És a múltkor is beszéltünk keresztelő Jánosról. Felolvastam a múltkor, hogy ő nem volt a Krisztus, sokan külön nem tudtak helyesen érteni, hogy ő kicsoda. De ő csak megelőzte őt. Ő volt az első, aki kezdett bizonságot tenni az Úr Jézus Krisztusról. És egy nagyon vonzó személyiség lehetett. Egy hihetetlen figura lehetett. Sokan mentek ki a pusztában hallgatni őt. Miért is mentek ki? Mit hallották? Mit látták, amikor kimentek? Keresztelő János, amit tudunk róla, hogy egy hihetetlen alázatos ember volt. Nagyon alázatos ember volt. De ugyanakkor nagyon bátor volt. És ez egy nagyon ritka kombináció. Hogy lehet valaki bátor, de ugyanakkor nagyon alázatos. Ez hogy történt az ő életében? És mi mit gondolunk erről? Sokszor, amikor azt gondoljuk, hogy valaki alázatos, akkor sokszor azon gondolunk, hát alázatos azt jelenti, hogy kicsit csendes, az ember kicsit félős, hátrahúz, nincsen véleménye. De sokszor nagyon rosszul értjük, hogy ez mit jelent alázatosnak lenni. És ma reggel szeretnék azt megnézni, hogy keresztelő János hogy lehetett egyszerre alázatos és egyszer bátor. Jó? Tehát menjünk az Úr elé, és imádkozunk, és kérünk, hogy ő szóljon minket ma reggel. Imádkozunk. Mennyi atyám, köszönjük ezt a gyönyörű szép reggelt. Köszönjük, hogy süt a nap. Köszönjük, hogy emlékeztet minket arról, hogy a te hűséged minden reggel megújul. És ez a mi reményünk, hogy nem mondasz le rólunk. Hogy a te jelenlétedben lehetünk, de nem csak a te jelenlétedben, hanem a kegyelmes Isten vagy. És mindig megújul a te kegyelmed felénk, a te irgalmadat, és nekünk erre van szükségünk. Hogy te szólj hozzánk. Nagyon kérjük, hogy te szólj a mi szívünkhez. Nagyon kérlek, hogy ne engedj, hogy amit így elmondok, hogy ezek csak szavak legyenek, üres szavak. Hiszünk akkor hiába az egész találkozásunk. Hiszünk, hogy te vagy ennek a világnak a teremtő Isten. És ugyanakkor közel vagy hozzánk. Mindannyiunkat ismersz személyesen. És hiszem, hogy dolgod van mindannyiunkkal, és szeretnél szólni hozzánk. Nagyon kérlek, hogy ne engedj, hogy én akadály legyek annak. Nagyon kérlek, hogy szólj rajtam keresztül. Nagyon kérlek, Úr Jézus, hogy segíts, hogy el tudjon mindazt, ami rám bíztál, semmi kevesebbet és semmi többet. Kérlek, segíts, hogy el tudjon mondani mindazt, hogy értető legyen mindenki számára. Szükségünk van rád. Úr Jézus, kérünk, szólj hozzánk, engedd, hogy lássunk téged, engedd, hogy lássunk a te dicsőségedet. Krisztus nevében. Amen. Azt kell, hogy mondjam, hogy mint kezdő prédikátor, 16 éve szolgálok Magyarországon, kevésszor prédikáltam. Sok helyen tanítottam, de prédikálni hétről-hétről, most kezdő vagyok. De mint kezdő prédikátor szeretnék olyan dolgokról beszélni, ami a társadalomban van, és nem lehet kikerülni. Úgy nevezik ezeket, hogy rózsaszínű elefántok. Ugye itt vannak a szobában, de valaki próbálja mindig kerülni, és nem beszélni róla. Pedig nem lehet kerülni bizonyos rózsaszínű elefántok Magyarországon. Muszáj beszélni róla. És az egyik rózsaszínű elefánt, amiről szeretnénk beszélni ma reggel, az a mi múltunk. A magyar embernek a múlt. És a múltunk, a történetünk, hogyan hat a magyar ember. A történetünk, hogyan, milyen hatást gyakorolt a magyar embernek a lelkében. Röviden bevezetni ezek a gondolatokat. Lehetne mondani, hogy a reformáció óta, amit közeledik az 500 éve, valaki más mindig uralkodott Magyarország felett. Lassan 500 éve, ugye? Tudjuk, hogy a törökök, rögtön a reformáció után, a Mohácsi rész, ugye, a törökök itt voltak, 180 évig uralkodott Magyarország felett. És a törökök, ahogyan mentek el, akkor a Habsburgok jöttek. Ők is uralkodtak a magyar ember felett. Terjedt, a törökök alatt terjedt az evangélium, 80% a magyar nép megtért. Keresztények váltak, elfogadták az evangéliumot. De jött az ellenreformáció, és kiirtotta. Nem teljesen, de nagyon-nagyon nehéz idők voltak. Habsburgok uralkodtak Magyarországon. Akkor jött az első világháború. Akkor jött a Trianon tragédia. A másik világháború, és akkor a kommunizmuság uralkodott a magyar nép fölött. És ez a valóság. És ez, amit a gyerekek tanulnak az iskolában. És ezek a dolgok hattak rám is. Az én apukám magyar volt. Én kinőttem föl Amerikában. Nem éltem a kommunizmuság alatt, de mégis az apukám hozta magával nagyon sok mindent. És én nőttem fel egy magyar családban. De nem csak ezek a külső dolgok, ugye, hogy az iskolákban sokszor a tanítási módszer, rendszer miatt a tanárok nagyon szigorú voltak, nagyon kemények voltak a gyerekekkel. Nekem nem kell ezt mondani nektek, ti abban az iskolai rendszerben nőttetek fel, ugye? Több generáció keresztül mentek át ezen az iskolai rendszeren. És nagyon sokszor a tanárok megszégyenítettek a gyerekeket. Mikor nem jól szerepeltek, ugye szégyen magadat. És a szégyen az más, mint csak kritikát mondani, ugye? De a szégyen az nem irányul a cselekedetre, hogy szégyen magadat. Te vagy a probléma. A szégyen nagy hatalmat tud gyakorolni az ember fölött. És sokszor a tanárok használtak a szégyent és a kritikát, hogy motiválja a gyerekeket, hogy keményebben dolgozzanak. Tehát mint motiváció, a szégyen. És ugyanakkor kevés dicséret hangzott el, ugye? Nehogy elbízza magát. Kevés dicséret hangzott el. És a társadalomban, nem csak az iskolákban, sok kritikát hangzik el. És nem a bátorítás, ugye? Mindenki kapja a kritikát. És ez egy óriási különbség Amerikában. Én ezt tapasztalom, látom a különbséget. Nem beszélve az egy dolog, hogy Amerika túlestek a ló. Túloldalán áttestek sok mindenben. Majd fogok erről beszélni. Csak próbálom a magyarországi helyzetet kicsit elemezni. A végső üzenet. Mi a végső üzenet, amikor, ha összeteszünk, ugye, mit történt az elmúlt 500 év alatt. A végső üzenet a magyar embernek a lelkében az, hogy a magyar ember úgy érzi magát sokszor, hogy én nem vagyok elég jó. Nem vagyok elég jó. Nem vagyok olyan értékes, mondjuk, mint egy német, vagy egy nyugati ember. Ha összehasonlítom magamat, amit itt történt Magyarországon, a lelkében ez, amit hagyott a magyar embernek a lelkében, a szégyen. A kritika az lehúz. Szégyellem magamat. Nem vagyok én elég, nem vagyok én értékes. Sokszor az önsajnálat lehúz minket. Kérdés az, hogy van ebből kiút. Lehet legyőzni ezt a sok kritikát? Hát azt is kell, hogy mondjam, hogy vannak nagyon tehetséges magyarok. Sok tehetséges magyar embert is ismerem. Rengetegen vannak, ugye? Nobel-díjasoktól kezdve, olimpiai bajnokoktól kezdve. Hogy van ez, hogy ez a kis ország mindig az olimpiában szerepel az első 10 helyen? Hogy van ez? Hogy van az, hogy rengeteg Nobel-díjasok, rengeteg a zseniális matematikusok, és lehetne sorolni. Az ország tele van ügyes, tehetséges, erős emberekkel. És nagyon nagy tisztelet, amikor velük találkozhatok. Nagyon sok erős személyiség van ebben az országban, ugye? Keményen edzeltek a szégyen a kritika ellen. Hogy a szégyen ne domináljon fölött. És mindezek az erős személyiségek áttörtek, és keményen nekivágtak az életnek. És azt mondja, nem engedem a kritikának, nem engedem a szégyennek. De sokszor ezek az emberek is áttestek a ló túloldalán. És kezdnek arra beszélni, hogy mi magyarok, mit tettünk le az asztalra? És kijön egy magyar büszkeség. És azt is látom. Egy kompenzálás. Nézd meg, hogy mi vagyunk, mire vagyunk mi képesek. És ezek az emberek sokszor, ami történik az ő lelkükben, hogy kialakul egy perfekcionisták váljanak. Még egyszer, maximalisták. És ezek az emberek nagyon sok mindent tudták elérni az életükben. Oda tették magukat, maximalisták, és nekivágtak. És ezek az emberek, mintha egy bizonygatási kényszer alatt élik az életüket. Egy állandó nyomás. Nekem teljesítenem kell. Nekem kell megfelelni. Kinek? Magamnak? Másoknak? És mintha ők is hallják egy hang. De nem vagy elég jó. Nem vagy elég jó. És ők hajtják magukat, és elérik az ő céljukat. Mindent elérik. De közben mi történik? Szívinfarktus, ugye? Abban is vagyunk világvezetők. Szívinfarktusok. Akkor is vagyunk világvezetők, hogy nem vagyunk boldogok. És ezek a statisztikák. Erről kell beszélni. Magyarországon nagyon-nagyon stressz. Nagyon-nagyon sok ember kimerül. Nem bírják a szégyent. Nem bírják a kritikát. És roskodoznak, hogy nekik kell megfelelni, teljesíteni, hogy én legyek valami. Amikor valami nem sikerül ezek az embereknek, a padlóra küldi őket, ugye? A padlóra küldi. Küzdenek újra a kisebbség érzéssel. És néha a magyar ember fönt van, megcsináltuk. És néha lent van, én egy seki vagyok. És elindul a hinta palinta a lelkünkben. Nem sikerül, lent vagyok. Sikerül, büszke vagyok. Azt hiszem, hogy mindenki tud erről ráhangulni. Mindannyiunk a lelkében van, nem csak a magyar emberek a lelkében van, hanem mindannyiunk a lelkében, csak a magyar emberekben nagyon található. Ma reggel a kérdés az, hogy hol találhatunk megnyugvást. Mikor csendesedik le ez a hinta palinta, hogy nincsen fönt és nincsen lent, hanem valahogy egyensúly és harmónia kerül az életünk. Ma reggel szeretnék három dolgot elmondani, hogyan szabadulhatunk ettől a mint a palinta mizériától. Első pont az, hogy hasonlítsd össze magadat Jézus Krisztussal. Másik, találkozz Jézus Krisztussal. Harmadik, tapasztald meg Jézus Krisztus. Tehát ma reggel leszem Jézus Krisztusról szeretnék beszélni. Nézzünk ez első pont. Hasonlítsd össze magadat Jézus Krisztussal. A 19-től a 28. vers, jó, menjünk vissza, János 1, 19-31-ről van szó. Tehát ha van Bibliátok, nézzetek meg, vagy okostelefon, vegyetek elő. Megnézzük ezt az első verset, 19. verstől a 28. vers, és alakult ki egy párbeszéd a papok és keresztelő János között. Oké, mi a helyzet? Nagyon sokan kimennek a pusztában meghallgatni keresztelő János. És a papok Jeruzsálem tele vannak irítséggel. Ő miért annyira népszerű? Az emberek miért annyira szeretik őt? Mi az ő mondani való? Egyáltalán ki az az ember, aki ott kint a pusztában beszélget, és annyira vonzó sokok számára? És küldenek egy küldöttséget, hogy találjátok ki, hogy ő kicsoda. Most nézzétek meg a verseket. Vannak olyan helyzetek a Bibliában, ahol annyira szívesen ott lettem volna meghallgatni ezt a párbeszéd. Olyan fantasztikus volt. Ez a küldöttség, kimennek, ugye? És akarnak kitalálni, hogy ez kicsoda, és föl is teszik a kérdést neki. Ki vagy te? Ki vagy te? És mit mond keresztelő János? El tudom képzelni, hogy ilyesmit mondod. Figyeljetek, akkor barkobbázunk, jó? Próbáljátok kitalálni. Tegyetek fel a kérdést nekem, és van én válaszolok, hogy igen vagy nem, jó? Nos, akkor jó, figyelj! Te vagy a messiás? Nem. Nem vagyok a messiás. Eddig a sok proféció az Ószövetségben, az összes proféciák a messiásról szól, és ők ismerik ezek a proféciák, nem a messiás, akkor ki lehet? És akkor beszélgetek, figyelj, lehet, hogy Illés volt, ugye, mert Illés meg kell előzni a messiás. Illés volt-e? Nem. Nem Illés. Ki lehet ez? Nem Illés, nem a profita. Mi? Ki más lehet? Ja, várj, Mózes beszélt arra, hogy a profita, ő jönni fog. A profita volt-e? Nem. Nem. Ő nem a messiás, nem Illés, nem a profita. Figyelj, mondd már valamit, legalább a nevedet, mondd meg a nevedet, de ki vagy? Valami meg kell mondani, azoknak várnak minket Jeruzsálemben. Valami kell mondani nekik, de ki vagy? Oké, elmondom nektek, ki vagyok én. És elmondja a 23. versében. Lehet, hogy először meg is kérdezte tőlük, hogy ti ismertek a Bibliát egyáltalán? Figyelj, akkor idézem valamit az Ézsiás könyvéből nektek, jó? Erre ő így felelt. Egy kiáltó hang vagyok a pusztában. Készítsetek egyenes utat az Úrnak. Ahogyan Ézsiás proféta megmondta. De most szerintem nem ismerték ezt a proféciát. Nem ismerték az Ézsiás könyvét. Mert ha ismerték volna, akkor ő hallotta, hogy ez a János valójában mit is mondott. Ezt a vers, amit ő idézett magáról, János tudja, hogy ő nem a lényege itt. Ez a vers nem őről szól, ő csak egy hang. De a hang kiről beszél? A vers azt mondja, hogy az Úr, aki utánam jön, ő a lényege, én nem vagyok egyáltalán fontos. És ők próbáltak tovább kideríteni, de ki ez a keresztelő János? És nem értették, hogy nem János a lényege, hanem aki jön utána, ő a lényege. És a 27. versben, hogy megértsék, hogy ki az, aki jön utána, János azt mondta magára, hogy én nem is vagyok méltó arra, hogy megoldjam az ő sarját. Az, aki jön utána, ő a lényege. És ezt nem értették. Most mit jelent, hogy nem vagyok méltó, hogy megoldjam az ő sarját? Az mit jelent? Az milyen válasz? Hát abban a korban csak a szolga lehetett levenni a sarját az ő úrnak. És János azt akarta mondani, hogy én nem is vagyok méltó lenni az ő szolga. Aki jön utánam, az Uram, nem is vagyok méltó, hogy legyek az ő szolga. Nem fogták fel nem fogták, hogy János kiről beszélt. Nem is, János nem is mondta az ő nevét. János összehasonlította magát az ő urával, a Jézus Krisztussal. A kérdés az, hogy de már összehasonlítottad magadat az Úr Jézus Krisztussal, úgy, mint János. Milyen volt Jézus Krisztus? Mi, minek vagyunk ő hozzá képes? Az Úr Jézus Krisztus ugye mindig sok-sok szeretettel foglalkozott a kisgyerekekkel. De ugyanakkor nagyon bátor volt a papokkal. Itt is látok egy fantasztikus kombináció, hogy alázatosan szeretettel volt a gyerekek felé, de bátor volt a papok felé. Az Úr Jézus Krisztus, ő soha nem volt ideges. Nem ítélkezett mások fölött. Nem szégyenített másokat. Nem volt ideges. Nem tudom, hogy te szoktál ideges lenni. Tegnap este, ugye gyerekprogram után hazamentem, és kezdtem összeállítani a PPT-t, amit ugye, kb. 70 slide dia van, amit ma reggel élvezem, ugye? Kész lettem vele 11:30-kor. Igazán éjfélkor. Befejeztem, nyomtam a mentés gombot, és ahogy nyomtam a gombot, pum, eltűnt. Micsoda? Most próbáltak számképzelni, úr fájt a fejem tegnap este. Annyira fáradt voltam. És a PPT, majdnem éjfélkor elveszítettem. Amit a gyerek műsor után 2,5 órát állítottam össze. El tudjátok képzelni, hogy egy kicsit ideges voltam? Tűnni már kimerült, lefeküdt az ágyon. Na, megvan? Nem, elveszítettem az egészet, majd holnap reggel kellek és újra csinálom. És be kellene készülni a prédikációmra. Nem baj, Robin, meg lesz valahogy. Ideges voltam. Nagyon ideges voltam. De nem hiszem, hogy én vagyok az egyetlen, aki ideges szokott lenni. Vagy tud lenni. De mi Úrunk Jézus Krisztus nem. Ő az, aki türelemmel, szeretettel mindig bánt emberekkel. Alázatosan szolgált. Megmosta a tanítványainak a lábait. Levette a sarulyát, és meg is mosta az ő lábukat. Ez volt az ő alázatosság. Bölcsen tanított. Nagyon népszerű volt. Önzetlen volt. Önzetlen volt. A saját szükségletei mindig a háttérben szorította. Mindig mások voltak fontosabb nála. Nem tudom, hogy szoktál esetleg aggódni, vagy félni dolgok, hogy mi lesz velem, mi lesz. Jézus Krisztus nem aggódott, nem félt. Krisztusban láttunk a tökéletes embert. Tökéletesen szeretett másokat, tökéletesen szolgált másokat. Mindig. Minden helyzetben. Amikor ő rád nézünk, akkor láthatjuk, hogy mi az, amit az Isten elvár tőlünk. Krisztusban ő teljesítette az Isten törvényét. Ő egy tökéletes életet élt. Nem volt ideges, nem ítélkezett, nem lenézett másokat, hanem mindig szeretettel volt mások felé. Ez hogy lehet? Azért, ahogy keresztelő János mondja, az Úr, aki jön utánam. És keresztelő János tudta, hogy az Úr, aki utánam jön, ő maga Isten. Ahogy láttuk a múlt alkalom, János egyben, János mondja, és a kezdetben volt az ige. És az ige az atyával együtt volt. János azt akarja mondani, hogy az Ószövetség arra profitál, hogy jönni fog az Úr, jönni fog maga Isten. És keresztelő János tudta, hogy Jézus Krisztus az Isten. Mondom, hogy kár, hogy a papok nem ismertek az Ézsaiás proféciát, szeretném ezt felolvasni nektek. Amikor találok egy ószövetségi igét az Újszövetségben, érdemes visszalapozni, mert sokkal gazdagabb. Hogy olvasom ezt az ige szakasz, amit János tudod magáról, olvasod magáról, én egy hang vagyok, és Krisztus az Uram. Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, mondja Istenek, Szóljátok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek neki, hogy letelt a rabsága. Megbűnhődött bűnéért. És mikor ezt olvastam, akkor gondoltam, hogy megbűnhődött már a népe a múlt és jövendőt. Már megbűnhődött már a népe. Hiszen kétszeresen sújtotta az Úr keze minden vétkért. Egy hang kiált. Építsetek utat a pusztában az Úrnak. Készítsetek egyenes utat a kietetlenben Istenünknek. Jönni fog az Isten. És emelkedik föld minden völgy. Süllyedjen le minden hegy és halom. Legyen az egyetlen egyenessé. És a dombvidék síkságá. Mert megjelenik az Úr dicsősége. Látni fogja minden ember egyaránt. Az Úr maga mondja ezt. Egy hang szól. Kiálts! Én kérdeztem, mi kiáltsak? Minden test csak fű. Minden szépsége, mint a mezei virági. Elszárad a fű, elherbad a virág, ha ráfúj az Úr szele. Bizony, csak fű a nép. Elszárad a fű, elherbad a virág, de Istenünk igéje örökre megmarad. Magas hegyre menj föl, ki örömhírt viszel Sionnak, kiálts erős hangon, ki örömhírt viszel Jeruzsálemnek, kiálts, ne félj, mondd meg Júda városnak, itt van Istenetek. Ez volt az a végső üzenet, hogy az Istenem, maga az Isten jön utánam, és előre készítem az utat neki. János nagyon jól tudta, hogy az Úrhoz képes, ő egy fűszál. Ő egy fűszál. Az ókorban, amikor egy király kihirdette, hogy megyek egy városhoz, akkor a város lakói, a falu lakói kimentek, és előre készítettek az utat. Szélesítették, hogy méltó módon tudják fogadni a királyt. Ez volt a kép, amit Isten adott az ő népének. Keresztelő János azért volt alázatos, mert összehasonlította magát Jézussal. Ugyanakkor nem csak magát összehasonlította Krisztussal, hanem másokat is összehasonlította Krisztussal. És ez az igazi alázat. Ez az igazi alázat, amikor magunkat és másokat összehasonlítjuk Krisztushoz. A legerősebb német, a legügyesebb német ember olyan, mint egy fűszál. A legszebb amerikai lány olyan, mint egy virág, amely majd egyszer elhervad. Összetudod hasonlítani magadat az örökké való Istenhez, ugye? Krisztushoz képest mindannyian olyanok vagyunk, mint egy porszem. Az első lépés ki a hinta-palinta mizériából, hogy felszabadulhaton élhetünk az, ez az igazi alázat. Hogy hasonlíts magadat össze Jézus Krisztussal. És hasonlíts össze másokat. Másik pont, akkor találkozunk Jézus Krisztussal, szeretném ezt most kibővíteni, hogy ez mit jelent. Találkozunk Jézus Krisztussal. Másik pont, Keresztelő János hogyan mutatta be Jézus Krisztust másoknak? Meglepő módon nem azt mondta, ime, Isten eljött, vagy ime, a nagy király eljött. Mit mondott? Azt mondta, ime, az Isten báránya, aki elviszi a világ bűnét. Most az mit jelent, hogy Isten báránya? Miért ezt a kifejezést használta? Ezt a gondolat, hogy Isten báránya, ez végigmegy az egész Ószövetségen keresztül. Ezt látjuk, amikor Ábrám vitte az ő fiát, Isákot, feláldozni az ő fiát. Ugye? És Ábrám mondja az ő fiának, mert a fia, mit fogunk még csinálni? Kit fogsz te feláldozni? Ugye? És Ábrám azt mondta, Isten majd gondoskodik az áldozatról való bárány. Isten gondoskodik az áldozatról való bárányról. És akkor nem foglak téged feláldozni. hanem Isten ad helyetted egy bárányt. És amikor az egyiptomiak, a zsidók megszabadultak Egyiptomból, a 400 év fogságtól, akkor is ünnepeltek házonként, úgy, hogy feláldoztak egy bárányt. És amikor feláldoztak a bárányt a vére rákenték az ajtó félfán. És ez volt egy jele, hogy Isten fog titeket kímélni. Nem sújt le titeket, nem fogja hozni az ő ítéletet. Isten a bárány vére miatt nem fog téged megítélni. Megkímélte az ő népét. És János ezt ismerte. Ismerte nagyon jól, alaposan az Ézsiás proféciát. És tudta, hogy az én Uram, aki jön, nem csak király, az én Uram, ő az Isten báránya. Ézsiás 53 így beszél a Messiásról. Milyen lesz ez a Messiás, aki jön? Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket. Bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyájan tévedtünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta, de az Úr őt sújtotta. Mindnyájunk bűnéért. Amikor kínozták, alázatos maradt. Száját sem nyitotta ki, mint a bárány, ha a vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki a száját. Jézus Krisztus nem csak egy csodálatos életet élt, mint király, mint Isten, hanem mint engesztelő áldozat jött a világba, és ő meghalt a mi bűneinkért. Meghalt Jani helyett. Meghalt Szilviért. Meghalt értünk. Miattunk. De az is csodálatos belegondolni, hogy ő nem csak meghalt értünk, hogy is halt meg értünk? Mit jelent? Amikor viszik egy bárányt a vágóhídra, a bárány nem viselkedik, mint egy pika. Ugye, rukopál, és mindenki fél tőle. A bárány csak oda megy, alázatosan tartja a nyakát, és levágják. A bárány nem lázadt fel, nem rukopált. Jézus Krisztus, amikor ő feláldozta magát, értem, érted, ő szeretett. Önkéntesen feláldozta magát szeretettel. És ebben belegondolni, nem lázadt, nem gondolkozott magáról, hanem látott minket, látta az Ákost. Szeretem az Ákost. És ő miatt, ő érte jövök. És szabadon feláldozom magamat érte, mint egy bárány. Kérdés ma reggel az, hogy mit jelent nekünk személyesen? Mit jelent kereszténynek lenni? Mit jelent Jézus Krisztust úgy tekinteni rá, mint az Isten báránya? Azt jelenti, hogy egyszerűen megköszönöm Jézus Krisztusnak személyesen, hogy ő feláldozta magát értem. Helyettem. Az én bűnömért. És amikor valaki ezt megteszi, akkor keresztény válik. És lehet, hogy ha itt vagy először, és hallasz ilyesmét, hogy ez mi, az hogy lehet? Ennyi? Ennyiből áll, hogy valaki keresztény lesz? Hogy csak megköszöni az Úr Jézus Krisztus, hogy ő az Isten báránya, aki elviszi az én bűnémet? Ilyen egyszerű az egész? Igen. Ez a világ legegyszerűbb dolog. A világ legegyszerűbb dolog. Csak ki kell tenni a kezdet, és azt mondja, köszönöm Úr Jézus, hogy feláldoztad magadat. Értem. Világ legegyszerűbb dolog, de ugyanakkor a világ legnehezebb dolog. És miért a világ legnehezebb dolog? Mert a büszke ember mindig akar felmutatni valamit Istennek. Nézd meg, hogy én milyen jó ember vagyok. A büszke ember mindig akar bizonygatni. A büszke ember mindig azt gondolja, hogy nekem kell megfelelni. Nekem majd én teljesíteni fogok. Majd én felmutatok valamit Istennek. Csak az Istent nem lehet kifizetni. Az Isten nem tudod őt manipulálni, vagy lefizetni, vagy nem tudom mi a korrekt, korrupt szó itt, de az Isten egy igazságos Isten. És az ő kegyelem az ingyenes. és ő csak adja, és nem lehet kifizetni. Isten nem akarja, hogy mi próbáljunk bizonygatni neki, hogy én egy jó ember vagyok. Istennek csak egyszerűen kell megköszönni, és kimondani, hogy nem vagyok méltó rá. De sajnos ez nehezen megy. Nem tudom, hogy hányan láttatok a Misszió című film, Robert De Niro van benne. Nagyon szépen megfilmeztek ezt a filmet. Miről szólt? Voltak ezek a jezsuita misszionárosok, akik mentek Dél-Amerikában, és foglalkoztak az indiánokkal, hogy az indiánok megtérjenek. És ott volt egy rabszolga vezető, és Robert De Niro ezt a szerepet játszik, és ő gyilkolt valaki, vadász, rabszolga vadász, oké, köszönöm. És ő megölt valakit, de ő közben közeledik Istenhez, és érzi a bűnök a súlyát az életén. És azt gondolja, hogy nekem ezt le kellene fizetni, nekem kellene vezekelni. És ő a hátán köt egy hihetetlen nagy zsák. És azt gondolja, hogy én felviszem a dom tetején. Nem a dom, hát a hegy tetején. És cipeli ezt a nagy zsák, ami képviseli ezt a nagy bűnt. Hát ő megölt valakit. Szépen van filmezve ez a film, de szörnyű az üzenet. Szörnyű az üzenet! Majd én kifizetem Istent! Ledolgozom az én lelkismert futalásomat. A vezeklés az olyan, mint hogy hát köszi Jézus Krisztus, hogy meghaltál, értem, de figyelj, elintézem. Jó, köszi szépen, de nem kellett volna meghalni Golgotán. Vagy ezt kifizetem magamnak. Ez egyenes a büszkeség. Nem tudjunk kifizetni Istent. Martin Lloyd-Jones, aki egy nagyon híres lelkész prédikátor volt Londonban, rengetegen tértek meg az ő prédikációk alatt, és mindig szokta kérdezni az emberektől, hogy te keresztény vagy? Keresztény vagy? És valaki azt a választ adott, hogy hát figyelj, igyekszem. Martin Lloyd-Jones rögtön tudta, hogy ez az illető nem érti. Abszolút nem érti a kereszténységnek a lényegét. Nem kell igyekezni kereszténynek lenni. Nem tudsz te semmit tenni, hogy keresztény legyél. Hanem csak meg kell köszönni. Köszönöm, Úr Jézus. Bízok benned, amit te tettél, értem. Az, aki keresztény, egyre jobban rájön, hogy én nem tudok megfelelni. Nem tudok teljesíteni, ugye? Nem tudok bizonygatni magamnak, másoknak, Istennek, hogy én egy jó ember vagyok. És kezdünk, ezek a láncok kezdnek lehullani róla. Amikor valaki össze tud tenni ezt a két igazságát az életében, hogy Krisztushoz képes, én egy bűnös ember vagyok. Krisztushoz képes, én nem tudok megfelelni, de ugyanakkor Jézus Krisztusban az Isten engem nagyon szeret. Meghalt értem, és én értékes és fontos vagyok neki. Amikor ez a két igazság meg tudod ragadni, akkor kezd megváltozni az egész életünk. Mikor rádöbbenjünk, hogy én olyan vagyok, mint egy homokszem az óceánban. Olyan pici vagyok én. De az Isten ismeri az én nevemet. És az Istennek fontos vagyok. És az Istennek értékes vagyok. Amikor összetudunk tenni ezt a két igazságot, akkor az Istennek az ereje kitör az életünkben. Most ezt az igazságot, amit most mondtam, lehet, hogy ismered, de nem fogja megváltoztatni az életedet, ameddig ezt nem tapasztalod. És ez az én harmadik pontom, hogy tapasztalni kell meg az Úr Jézus Krisztust. A 30-tól a 33. vers keresztelő János így mondta, én csak vízzel keresztelek, de ő majd Szentlélekkel. Jánosnak az volt a feladata, hogy a nép készek legyenek találkozni Istennel. És azért keresztelte meg őket vízzel. A kérdés az, hogy hogyan kell felkészülni, találkozni Istennel? Meg kell mosakodni, ugye? És azért keresztelte az embereket, hogy amikor az emberek megvallották a bűnöket, akkor János locsolta rá a vízüket, vagy belvízbe, nem tudom, hogy csinálta. De ez a locsolás, vagy a bemerítés, ez egy jelképes dolog volt. Hogy az Isten most megmossa a te bűneidet, amit te most vallasz. Kész vagy találkozni Istennel. De ez az egész keresztelés, ez csak egy külső jelképes, vagy egy ceremónia, ami utal egy belső tisztulásról. Ne felejtsük el, mi nem tudunk magunkat megmosni. Azaz Istennek a dolga, hogy ő tisztítson minket. Hány embert ismersz, aki állandóan azzal foglalkozik, hogy az én kezem koszos, megfogtam a kérdés, hogy meg kell mosni a kezemet. Állandóan akarunk megmosni magunkat. De mi nem tudunk saját magunkat tisztítani. De az Isten ezt meg tudja csinálni, ez az ő dolga. Most mit jelent az, hogy Jézus majd a Szent Lélekkel megkeresztel, vagy ez a Jézus, ő fog minket megmosni. Két dolog. Mikor valaki valójában megvallja a bűnét, és elhiszi az evangéliumot, hogy Jézus Krisztus meghalt az ő bűnét, akkor Jézus megtisztítja annak az embernek a szívét. Ez egy úgynevezett katarzis. Nem tudom, hogy tapasztaltad azt. Nem tudom, hogy tudtál menni az Isten elé, és oda letetted a bűnédet, és átélted azt, de Isten most nem haragszik rám. Ő eltörölte, elvitte az én bűnémet. És átélted azt a katarzis, ami az irodalomban egész történelem során az emberek keresi a katarzist. Ez igazi, egyetlen igazi katarzis az a kereszténységben van. Amikor átélünk azt, Isten megbocsájtott. Isten tud minket megmosni, és az Ószövetségben ezt várták. Isten megígérte az ő népének 600 éven keresztül, majd jönni fogok, és amikor én jövök, meg fogom tisztítani az én népemet. 600 éven keresztül, és most Jézus Krisztussal megérkezett a pillanat. Ha jól olvasom fel nektek, Ezékiel könyvéből. Mi az, amit Isten megígérte az ő népének, amikor a Messiás jönni fog? Ezt mondja Ezékiel 36-ban. Tiszta vizet hintek rátok, hogy megtisztuljatok minden tisztátalanságtól, és minden bálványtól megtisztítlak benneteket. Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek. Eltávolítom testetekből a kőszívet, és hús szívet adok nektek. Az én lelkemet adom belétek, és azt művelem veletek, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, törvényeimet megtartsátok és teljesítsétek. Az Ószövetségben beszélt az új születésre. Már az Ószövetségben meg volt ígérve, hogy amikor a Szent Lelkemet küldöm, akkor megtisztítom a szívedet. Egy belső valóság az evangélium valóságra válik. Hogy megértem, tapasztalom a szívemben, hogy Isten engem megtisztított az ő Szent Lelkével. Valóságra válik az evangélium. Ez nem csak így tudom, hanem így tapasztalom. Ez az újjászületésnek a lényege. Mindenki tapasztalja ezt a hinta palintát az életében. Amikor nem sikerülnek a dolgok, lent vagyok. De amikor nagyon jó napom van, hú, a büszkeség kitör. És mindenki tapasztalja ezt az egyensúlyatlan állapot. És milyen megoldás? A modern pszichológia, neked kell egy helyes önértékelés. Neked kell önbizalom, ugye? És a pszichológia produkálják ezek a szavakat. Önmegbecsülés, egy jó én kép. És mi a baj ezzel? A lónak a túloldalán esni, ahogy túlestek, mint Amerikában. Mindig dicsérik az embernek, hogy fontos, hogy legyen jó énkép. Mi a megoldás? Nem a helyes értékelésem, ugye? Mert mi lesz? Mit múlik a helyes önértékelés? Hát amikor valami jót csináltam, amikor sikerült, akkor én értékes ember vagyok. Ha nem sikerül, akkor ez nem megy nekem. Vagy amikor valaki kritikát mond, ez nekem nem megy. Ugyanaz fog történni. Vagy fönt, vagy lent vagyunk. Attól függ, sikerült, vagy vagy nem sikerült. A pszichológia nem fog adni azt a megoldást, ami a szívünkben szükségünk van, hogy találjunk igazi harmóniát. Mi a keresztény megoldás? János, hogyan tudod egyszerre alázatosnak lenni, és nagyon bátor? Hogyan tudod szabadnak lenni? Mit jelent felszabadultnak lenni? János ezt az evangéliumot hirdetett. Jézus Krisztusban. És tudta, hogy Isten az, aki megállítja az életünkben ezt a hintapalintát. Először, amikor magunk alatt vagyunk, és nem sikerülnek a dolgokat. Hibákat követtél el. Kőkeményen kritikát mondtak ellened. Már voltál ott? Már érezted a szégyennek a súlyát az életedben? Ez nem ment nekem. Padóra kerültél. Lehet, hogy tele vagy önsajnálattal. Nekem ez nem megy. Másoknak megy, de nekem ez nem megy. Megint buktam, megint nem sikerült. Rossz napom van. Amikor te lent vagy, mire van szükséged? Egy jó énképre? Nem. Nem. Arra van szükséged, hogy az Úr Jézus közeledik hozzád, és felkarol, és azt mondja, annak ellenére, hogy bűnös ember vagy, én szeretlek. És megismered a megváltódnak a szeretetet. Azt mondja, és azt súgja a füledben, Robikám, értékes vagy. Tibi, szeretlek, fontos vagy nekem. Ismerlek, gondot viselek rólad, nem vagy egyedül. És az Úr Jézus Krisztus felkarol. Meghaltam érted. Az én véremet adtam helyetted, miattad, érted. Ismerlek, és meghaltam érted. Értékes vagy, fontos vagy nekem. Legközelebb, amikor padlóra kerülsz, hirdesd magadnak az evangéliumot. És amikor elszállok a büszkeségtől, jó napod van! Legközelebb akar kezdjél gondolkozni. De mi az Úr Jézus Krisztus? Ő hozzá képes? Én csak egy fűszál vagyok. Én nem vagyok senki. Ő hozzá képes? És engedj, hogy az evangélium a helyedre tegyen téged. Jó értelemben. Legközelebb, amikor kész, hogy elszállni, nézd meg, hogy én mit tettem az asztalra. Engedj, hogy az evangélium hozza nem a megszégyenítés, nem a kritikát, a valóság. A valóság, ugye? Hogy mi csak egy porszemek vagyunk. A nagy óceánban egy porszemek vagyunk. Egy elhervadt világ. Egy fűszál, amit itt van ma, és holnap nincs itt. Engedj, hogy az evangélium tegyen, és hozzon a harmóniát, ez egyensúlyt az életünkben. Az evangélium egyszerre felemel, értékes vagyok, fontos vagyok. És egyszerre lehúz. És kialakul az életünkben egy harmónia, amit az egész világ keres. És tudod, mit jelent igazán alázatosnak lenni? Az igazi alázatos ember nem egy kis, hogy meneküljek innen, hogy legyek csendben. Az igazi alázatos ember el tudja felejkezni magáról. Nem érdekel, hogy mások mit mondanak rólam. Nem érdekel, hogy milyen kritikát mondanak. Hallgassam, mondjad! Feldolgozom, és tovább lépek. Nem maradok. Elfelejkezek magamról. Ez az igazi alázat. Ami nekem fontos, hogy mi az, amit Isten gondol rólam. Akarsz élni egy felszabadult életet? Egy örömteli életet? Ahol megszabadulsz magadtól, megszabadulsz a hinta-palinta mizériától, a büszkeség, a szégyen, ami hihetetlen nagy ereje van, ami köt le nagyon sok embert. Az evangélium azt mondja, hogy felszabadult életet tudsz élni Krisztusban. Egy örömteli életet van Krisztusban. Felejkezzél magadról, felejkezzél a kritikáról, az én Istenem engem szeret. És én fontos vagyok neki. Annyira fontos, hogy ő meghalt. Értem. És akkor együtt tudunk mondani az alázatos, bátor keresztelő Jánossal. Íme! Az Isten báránya, aki elviszi a világ bűnét. Amen.
imádkozok.
Mi Atyán, köszönjük, hogy használtál Keresztelő Jánost a mi életünkben is, hogy előre készítette az utat az Úr Jézus Krisztusnak, és kihirdette nekünk az igazi identitás Jézusnak, hogy ő az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy építhetünk a mi identitásunkat rajtad, hogy tudunk úgy építkezni, hogy te vagy a mi identitásunkat, és te vagy az, aki mondasz rólunk, hogy egyszerre értékesek vagyunk, hogy meg vagyunk bocsájtva, szeretsz minket, annak ellenére, hogy bűnös emberek vagyunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük szépen, hogy hívsz minket magadhoz, hogy merjünk olyan életet élni, ahol felszabadulunk a szégyentől, felszabadulunk másoknak a kritikától, felszabadulunk a félelemtől, az aggodalmaskodástól, és hogy nem maradunk ott a hibáinkban. Nem kell maradni önsajnálatban, hogy fel lehet állni azért, mert te felkarolsz és felemelsz nap mint nap. Köszönjük, hogy erős Istenünk vagy. Köszönjük, hogy annak ellenére, hogy látod a mi bűneinket, de szeretetből önkéntesen feláldoztad magadat, mint egy ártatlan bárány, értünk. Fel se tudunk fogni azt az önzetlenséget, azt a bátorságot, azt a szeretet, ami benned van. Köszönjük, Úr Jézust! Akarom téged ünnepelni, mert te vagy az, aki hozzal a felszabadítást az életünkben. Köszönjük, hogy a te életedre, a te munkádra, a Golgotai keresztre lehet építeni az életünket. És te vagy az, aki adsz örömöt nap, mint nap. Engedj, hogy tudunk elfelejtkezni magunkról, és téged dicsérni. Énekeljünk, válaszolnunk az Isten ígéről egy énekkel. Ez egy régebbi ének, de a szavak ugyanazok. Ha mint vagyok, de elfogadsz.